Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt ma is a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Felgyorsult a Föld északi mágneses pórusának vándorlása. Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Sok betegségtől véd meg a D3 vitamin. Áttörés, ártalmatlan zsírrá programozták át a veszélyes tumort. Aztán kiderül, hogy mit tudnak az idei év okostelefonjai. Bemutatunk egy magyar kávézót, ahol robotok várják a vendégeket, és jön az önbefűzős cipő. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt egy évfordulóra emlékezünk, 50 éve fúrták át a metró alagutakkal a Dunát. A pajzsok 1968 nyarán indultak a folyó alá, és 1969. január 11-én ért át az első pajzs Budára. A Duna alatti alagútrész, azaz a Batthyány és a Kossuth tér közötti szakasz 365 méter hosszú volt. A korabeli beszámolók szerint az építők kőzetrétekbe futottak, holott az előzetes felmérés szerint végig agyagos, homokos talajra számítottak. A kőzetben viszont levélnyomatokat is találtak, sőt, egy kőszénréteget is. Természetesen bányát nem nyitottak, de jó jelzi, hogy Budapest alatt mennyire változatos a talaj. Bár korábban túlnyomásos technikával épült egy kisebb alagút Káposztásmegyernél 1937-ben, valamint az 1950-es években a Margit-sziget és Pest között vízvezetékeknek, de Magyarországon még ilyen nagyszabású, 5 méter átmérőjű folyó alatti alagút építési munkát nem végeztek. Ennek megfelelően nagyon körültekintően jártak el a munkálatok során. Tapasztalat hiány az építők csak a külföldi szakirodalomra és saját elképzeléseikre támaszkodhattak. Lényegében az a tény, hogy az alagút folyómeder alatt vezet, nem befolyásolja a munkák jellegét, de különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé. A Duna alatti alagutat eleve túlnyomásos rendszerben építették, azaz a munkatéren nagyobb volt a légnyomás, mint a normál levegőn. A mélyépítésben a 19. század óta használt módszer azonban komolyan igénybe veszi a szervezetet. Az egyik építésvezető korábban elmondta, alapos orvosi vizsgálat után lehet csak bebújni a föld alá, illetve a víz alá, mert ott túlnyomás van, pattog az ember dobhártyája, fölmegy a vérnyomása is, legyen bár egészséges, mint a mak, elegendő annyi, hogy a fűjáratai keskenyek, már is eltétják attól, hogy belépjen a zsilipkamrába, s odalent tartózkodjon akár 20 percet is. 10 fiatal mérnök közül 3 ha alkalmas arra, hogy túlnyomásos munkahelyen dolgozhasson. 20 keszom munkára jelentkező, jó fizikumú ember közül 10 ha megfelel. 20 éven aluliak és 40 éven felüliek szóba sem jöhetnek, mert a túlnyomással nem lehet tréfálni. Ha még a szovjet alagútfúró berendezések és a munkások a Duna alatt tartózkodtak, addig a rendőrség motorcsónakokkal járőrözött a Dunán. Nem az esetleges szabottőrök vagy alagúttól vajok ellen védték a lendolgozókat, hanem buborékokat figyeltek. Az volt az elképzelés ugyanis, hogy ha valahol szivárgás van, a túlnyomásos alagútból, mint egy víz alá nyomott felfújt, de lyukas bicikli belsőből elszökik a levegő, és a vízen buborékok jelentkezhetnek. Ezt figyelték a vízirendőrök, és emellett a munkások könnyű búvár kiképzést is kaptak. Az alagútban pallókból összeszerelt menekülőjáratokat építettek ki. Vész esetén továbbá egy uszályt vontattak volna a kiukat rész fölé, és felülről tömték volna be földdel a nyílást. Az építkezés során még egy nem várt anyaggal találkoztak. Több alkalommal metánszivárgás is előfordult, amit sikerült kezelni. A nehézségek ellenére mégis a Duna alatt haladtak a leggyorsabban az alagút építésével. Itt akár 8 méter per nap volt a sebesség, de átlagosan napi 3 méter volt a teljesítmény. A 40 méterrel a Duna alatt futó alagutat nem csak a vízbetörésektől való félelem miatt vezették olyan mélyre. A metrónak a közlekedés meggyorsításán túl még 2 funkciója is volt. Az egyik, hogy a mélyépítésű alagutak akár megfelelő óvóhelyek lehetnek, a másik, hogy a tervek szerint a metró vágányai a keleti és a déli pályaudvar vágány hálózatához kapcsolódtak volna, így a két part közötti vasúti szállítás az alagutakon keresztül történhetett volna. 50 éve fúrták át a metró alagutakkal a Dunát. 1969. január 11-én ért át az első pajzs Budára. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a Földön. Felgyorsult ugyanis az északi mágneses pólus vándorlása. Ezzel foglalkozunk a következő percekben. Maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Felgyorsult a Föld északi mágneses pólusának vándorlása, ez tehát a következő témánk. A szakértőknek példátlanul korán, a tervezetnél egy évvel előbb kell frissíteniük a hajók, repülők és tengeralattjárók navigációját segítő mágneses modellt az északi sarkvidéken a Föld északi mágneses pólusának gyors vándorlása miatt. A 100 évvel ezelőtt még az észak-kanadai partoknál lévő pont napjainkra elmozdult a jeges tenger közepe felé. A pont folyamatosan halad tovább Oroszország irányába. Nagyjából 50 kilométert mozdul el évente. 1900 és 1980 között nem vándorolt sokat, ám az elmúlt 40 évben nagyon felgyorsult. Az 50 évenként módosított mágneses világmodellt, World Magic Model, eredetileg 2020-ban kellett volna módosítani, ám az Egyesült Államok hadereje nemrég a modell példátlanul korai aktualizálását kérte. A vándorló pólust a Föld belsejében lévő olvadt vas megjósolhatatlan változásai irányítják. Az északi mágneses sarok elmozdulása befolyásolja a navigációt, elsősorban a jeges-tenger Kanadától északra eső részén. A pólus gyors mozgása miatt ebben a régióban nagyobb az esély a jelentős navigációs hibákra. Az északi mágneses sarok mostani elmozdulásait azonban nem fogja észlelni az északi sarkvidéken kívül élők többsége, például ha New Yorkban, Pekingben vagy Londonban okostelefont használnak, mivel az autókban és mobiltelefonokban lévő navigációs rendszerek a műholdakból érkező rádióhullámokra épülnek. A Föld északi mágneses pólusának gyors vándorlása miatt még nem jött el a világ vége, de mi zajlik pontosan odalent a talpunk alatt? Tímár Gábor geofizikus magyarázata szerint bolygónk külső magja a felszíntől nagyjából 2900-tól 5100 kilométerig terjedő folyékony, vastartalmú anyag, amely vastag héjként veszi körbe a szilárd belső magot. A Föld forgása miatt ebben az óriási térben is áramlások indulnak a forgástengellyel párhuzamosan. A mágneses anyag áramlása hengerekbe rendeződik, miközben mágneses mezőt kelt. Ez az úgynevezett földmágneses dinamó. Elképzelhetjük úgy is, mint hatalmas, folyékony, föld alatt örvénylő rúdmágneseket, azonban idézőjelben a rudak csak nagyjából mutatnak a földrajzi északi és déli sarkpont felé. A mágneses északi és déli pólus ott van, ahol az e-hengerek által keltett mágneses erőtér merőlegesen metszi a felszínt. De ebből még ugye nem következik, hogy miért mozognak a hengerek. Földünk külső magjának anyaga állandóan mozgásban van, folyamatosan áramlik, körülbelül olyan kiszámíthatatlanul, mint egy rotyogó leves, amely alatt véletlenszerűen változtatjuk a tűz erejét és irányát. Teljesen normális és megszokott, hogy a nagy fortyogás közepette a pólus folyamatosan változik, hol gyorsabban, hol lassabban, akár napi 150 kilométert is képes elmászni. Alkalmazkodni kell hozzá, mégpedig úgy, ahogy most is teszik, a mágneses világmodell frissítésével. Hiába imbolyog viszont akár több ezer kilométert is, attól nem kell tartanunk, hogy egy napon 90 fokot fordul, és mondjuk keletnek mutatnak az iránytűk. A Föld tengely körüli forgása olyan erőket kelt, amelyek többé-kevésbé irányban tartják a mágnesességet generáló hengerszerű áramlásokat. A mágneses pólusokat nem engedik pár száz, esetleg 1000 kilométernél távolabb a sarkoktól. Egy 180 fokos fordulat viszont bármikor bekövetkezhet, vagyis hogy a mágneses északi pólus a déli sark irányába fordul. A már említett folyton változó, lebomló, majd újjászülető hengerek ugyanis saját tengelyük körül is forognak, az áramlások erejének engedve, az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba. A forgásirány pedig megszabja a polaritásokat, így amelyikből több van, arra lesz észak. Ennyit tehát arról, hogy miért változik a Föld északi mágneses pólusa. A folytatásban is maradunk még a Földnél. Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Ezzel foglalkozunk tehát a következő percekben. Kutatók kiszámolták, hogy milyen diétát kellene betartanunk ahhoz, hogy ne csak egészségesek legyünk, hanem a Földnek se ártsunk, és közben 10 milliárd embernek is jusson elég élelmiszer. A planetárisan egészséges diéta azonban nagy mértékben mellőzi a húsokat és a tejtermékeket. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a gyümölcsökre, zöldségekre, ezen belül is a hüvelyesekre. A szigorú étrend szerint 50 g olajos magvat kellene ennünk egy nap, a zacskós földi magyarú általában 85 g-os, hüvelyesekből, tehát lencséből, babból, csicseri borsóból 75 g-ot összesen, halból 28 g-ot fogyaszthatnánk naponta, ez egyetlen darab halrudacska nagyjából. Vörösúsokból mindössze 14 g-ot, csirkéből 29 g-ot, egy csirkefilé súlya általában ennek a többszöröse. Ugyanakkor teljes kiörlésű kenyérből és rizsből napi 232 g-ot kellene megennünk, tejtermékekből pedig 250 g-ot, tehát napi egy pohár tejnél többet nem szabadna fogyasztani. Zöldségekből 300 g-ot, gyümölcsökből 200 g-ot, zsírokból 50 g-ot írnak elő a planetárisan egészséges diétában. Walter Willett, a Harvard kutatója szerint ez a fajta étrend minden kontinensen megváltoztatná valamiképpen az étkezési szokásokat. Észak-Amerikában és Európában erősen vissza kéne fogni a vörös hús fogyasztását. Ázsiában sokkal kevesebb halat kéne enni. Afrikában pedig a keményítőben gazdag zöldségek, például a burgonyafélék mennyiségét kellene csökkenteni. Az egyik orvosi szaklapban publikált kutatás és az étrend összeállításán, amely kíméli a földet, de egyben egészséges is, 37 kutató dolgozott 2 éven át. A projektbe bevontak agrármérnököket, a klímaváltozást kutató szakembereket és táplálkozás szakértőket is. A föld leterhelése óriási, jelenleg 7,7 milliárd ember él a bolygón. A népesség mindjárt eléri a 8 milliárdot, pedig a 7 milliárdot nem is olyan rég, 2011-ben értük el. Ha ebben a tempóban haladunk, akkor 2050-re már 10 milliárdan leszünk. A kutatók szerint viszont a kikalkulált diéta olyan, amelynek köszönhetően nem kéne sokkal több táplálékot előállítani, és mégis jut a belőle mindenkinek. Az élelmiszereket igazságos arányban el lehet osztani a túltáplált, elhízott lakosság és az éhezők milliói között. Azt is állítják, hogy a diétával 11 millió embert mentenének meg évente összesen, mert az ajánlott étrend betartása következtében sokkal kevesebb ember halna meg szív- és érrendszeri betegségekben és rákban. De mi köze a húsfogyasztásnak a klímaváltozáshoz? Matt McGrath, környezetvédelmi szakértő azt írja, hogy globálisan az üvegházhatást okozó gázoknak a negyede a mezőgazdasági tevékenységek következtében jut a levegőbe. Nagyjából ugyanekkora mértékben járul hozzá a felmelegedéshez a Földön az áramtermelés és a fűtés, de a vonatok, az autók és a repülők a mezőgazdaságból származó káros anyagkibocsátáshoz képest összesen valamivel kevesebb üvegházhatású gáz bocsátanak ki. Egyértelmű, hogy az élelmiszerfogyasztásunkat valamilyen szinten szabályoznunk kell azért, hogy a mezőgazdaság környezetszennyezése ne legyen ilyen hatalmas. Az élelmiszeriparban a húsfeldolgozás és a tejipar a leginkább környezetkárosító. A haszonállatok tartása összesen 15-18%-ban járul hozzá az ember által okozott légszennyezés mértékéhez. A káros gázok, mint a metán kibocsátása mellett meg kell említeni a trágyázáshoz használt ammóniát is, amely szintén erősen légszennyező. Arról pedig nem is beszélve, hogy mennyi vizet elhasználunk a mezőgazdaságban. A globális édesvízforrások 70%-át öntözésre használjuk. Elkészült tehát az a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig részben maradunk még az étkezésnél. Sok betegségtől védhet meg a D-vitamin, ez az egyik témánk, és beszámolunk egy áttörésről is. Ártalmatlan zsírrá programozták át a veszélyes tumort. Ezekkel a témákkal jövünk mindjárt.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy sok betegségtől véd meg a D3 vitamin. Az eddigi kutatások azt támasztották alá, hogy az egészséges D-vitamin szint olyan betegségek ellen védhet meg bennünket, mint a rák, a tüdőgyulladás, az Alzheimer-kór vagy éppen az influenza. A legújabb kutatások szerint a D3 vitamin a legjobb, ugyanis a D2 vitamin kevésbé hatékony az emberi szervezet számára. A D-vitamin antivirális és gyulladás csökkentő hatásokkal bír, ezért hatásos lehet a májbetegségek kialakulása ellen, de a rákos megbetegedések megelőzését is elősegítheti. A kutatók a D-vitamin sok előnyös tulajdonságáról számoltak be. Ez a vitamin egy természetes gyulladásgátló és immunszabályozó szer, de vírus ellenes szerepe is kiemelkedő. Azt is megállapították, hogy erre a vitaminra a májrák sejtek is pozitívan reagálnak. A vitamin ugyanis lassíthatja a daganatokat tápláló új erek növekedését és fejlődését, növelheti a programozott ráksejt halált és csökkentheti az új daganatsejtek kialakulását. A kutatók azt a megállapítást tették, hogy a D-vitamin elengedhetetlen a májbetegség megelőzésében. A krónikus májbetegségben szenvedők esetében mindig megállapítható a D-vitamin hiány. A kutatók egybehangzó véleménye szerint a májbetegség miatt kialakult gyulladás tovább csökkentheti a D-vitamin szintet, ami a vitaminhiány és a gyulladás ördögi körét alakítja ki és tartja fenn. A kutatók hangsúlyozzák a megfelelő táplálkozás fontosságát a májműködési zavarok elkerülésében, illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van a mérsékelt napozásnak a téli időszakban. A napsugárzás hatására D-vitamin termelődik az emberi szervezetben. Amellett, hogy ez a vitamin segít fenntartani az erős csontokat és fogakat, az immunrendszert is támogatja, de a szív és az agy egészségét is védi. Beállítja az inzulin szintjét, segít a vérnyomás szabályozásában és hatással van a rák kialakulásának megelőzésére is. Kiterjedt vizsgálatok kimutatták, hogy ez a vitamin számos betegség megelőzésében nyújthat segítséget. Ilyen lehet a cukorbetegség, a rákos megbetegedések, a szklerózis multiplex és a neurodegeneratív állapotok. A D-vitamin hiányának a tünetei közé tartozik a fertőzésre utaló hajlam, a krónikus fáradtság, az ízületi fájdalom, a nehezebb sebgyógyulás, a depresszió, a hajhullás és az izomfájdalom. Fontos tehát a D-vitamin, főleg ezekben a téli hónapokban. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudománynál, egy áttörésről számolhatunk be, ártalmatlan zsírrá programozták át a veszélyes tumort. Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtek kialakítani egerekben a bázeli egyetem kutatóinak. Ezáltal a tumorsejtek nem tudnak többé áttéteket képezni. A tumorsejtek szélsőséges módon képesek az átalakulásra. Eladják az elsődleges tumort és a véren keresztül a test más területeire vándorolnak, ahol megtelepszenek és áttéteket képeznek. A megtelepedettből mobilis sejtekké való átalakulásban egy olyan sejt folyamat játszik szerepet, amely normális esetben az embrionális fejlődés során zajlik, és a szervek fejlődését teszi lehetővé. Ez a sejtprogram rövidítve az EMT. Ezt használta fel Gerard Cristofori, a bázeli egyetem kutatója és munkatársai, hogy egy új terápiás módszert fejlesztenek ki. Két már ismert hatóanyag segítségével egerekkel végzett kísérletekben arra irányították az EMT programot, hogy áttétet képző merrák sejtekből zsírsejtekké alakuljanak. Az átalakult sejtek nem tudnak többé osztódni, és alig lehet megkülönböztetni őket a normális zsírsejtektől. De ami a legfőbb, hogy nem tudnak többé áttéteket képezni. Az egyik alkalmazott hatóanyag a kettes típusú diabétesz kezelésében használatos, a másikat a rákos sejtek növekedése és terjedése ellen adják. A hagyományos kemoterápiával való kombinálással ezek a gyógyszerek a jövőben egyidejűleg gátolhatják a primér tumor növekedését és az áttétképzést is, remélik a kutatók. Áttörést jelenthet tehát a rák gyógyításában, hogy ártalmatlan zsírrá programozták át a veszélyes tumort. És előremutató technológiával foglalkozunk majd a következő percekben is, de már a technika világából. Kiderül, hogy mit tudnak az idei év okos telefonjai.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy mit tudnak az idei év okos telefonjai. A technológia világában talán egyetlen másik területen sem mennek végbe olyan gyorsan változások, mint az okos telefonoknál. Elég csak azt említeni, hogy útnak indult a kávák elhagyása, manapság pedig szinte mindenki megválik a keretektől. Ez egyben új trendeket is magával hoz. Elég csak a kijelző aláépített új lenyomat olvasóra gondolni, vagy a kijelző tetején belógó szenzorszigetre, ugye ennek neve notch, ami 2018-ban lett nagy divat. A gyártók már azt is elkezdték belebegtetni, hogy mit várhatunk 2019-ben. Nos, itt az összehajtható okostelefon. Aki nem tud dönteni, hogy okostelefont vagy tabletet szeretne, annak idén nem kell túl sokat dilemmáznia. Kétségtelenül az összehajtható kütyük trendje tűnik eddig a legfuturisztikusabb koncepciónak, és ezek a készülékek bizony már itt vannak a küszöbön. Több gyártó már hivatalosan is bejelentette, hogy lesz ilyen modelljük. Az egyik elképzelés szerint a telefont középen lehetne meghajtani, akár egy régi szétnyithatós mobilt, csak itt a panel teljes egészében beborítaná az egyik oldalt. Van olyan gyártó is, amely egy könyvszerűen széthajtható eszközben gondolkodik, aminek közepén zsanér választja el a két kijelzőt. Aztán jönnek a kicsúsztatható kamerák. A megoldás lényege, hogy csak használatkor csúszik ki a selfie kamera lencséje. Alapesetben a készülékben pihen, így több hely jut az előlapon a kijelzőnek és más elemeknek, ami vékonyabb kávákat tesz lehetővé. Az egyik telefon kicsúsztatható kameratálcáján már hátlapi kamera is van, illetve az arcfelismeréshez szükséges szenzorok. Több cég is bejelentett már olyan készülékeket, amiken használni fogják ezt a megoldást, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén sokan rástartolnak majd a dologra. És jön az egyre több kamera. A kérdés az, hogy mi jobb egy kamerás okostelefonnál? Nos, egy dual kamerás okostelefon. És egy dual kamerás okostelefonnál? Hát egy még több kamerás okostelefon. És hát valóban ez a trend, az egyik telefonra már tavaly három hátlapi kamera került, és láthatóan az ipar többi tagja is ebbe az irányba halad, sőt, az egyik készüléken pedig már négy hátlapi kamera található. Arról nem is beszélve, hogy az egyik gyártó egy öt kamerával felszerelt eszközzel is előrukkolhat a források szerint. Továbbá várható, hogy megjelenik egy 16 kamerás mobil, tehát nem tévedés, 16 kamerás mobil, miután erre szabadalmat jelentetett be az egyik cég. Aztán jöhet a vízcsepp alakú szenzorsziget. Ez nem egy teljesen új trend, de az új évben terjedhet el igazán. A vízcsepp formájú nocsok jelenleg a legkisebb elképzelhető kialakítású bevágások, amik nem rontják annyira a kijelző összképét, és több tér marad a káva nélküli mobilokon is. Főleg a középkategóriás modelleken láthatjuk majd, mivel a felső kategóriában más megoldásokkal próbálják kiváltani a szenzorszigetet, mint például a már említett rejtett kamerával, amik feleslegessé teszik a nócsokat. És végül jön a kijelzőbe épített új lenyomatolvasó. Bár ez sem forradalmi újdonság, de már most is látni lehet, hogy egyre többen gondolkodnak ebben a megoldásban, ha a jól bevált új lenyomatolvasó szenzorokról van szó. A technológia pedig 2019-re juthat el a kritikus tömeghez. Ez azért kényelmes, mert nem kell a kijelző hátlapjához nyúlkálni, elég egyszerűen hüvelykújjal rátapintani az előlap adott területére. És a folytatásban is maradunk még az új technikai megoldásoknál. Bemutatjuk a magyar kávézót, ahol robotok várják a vendégeket, és tényleg jön az önbefűző cipő, amelyet az egyik filmből is ismerhetünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben bemutatunk egy magyar kávézót, ahol robotok várják a vendégeket. Az egyik budapesti kávézó kívülről úgy néz ki, mint bármelyik másik kávézó, de ha valaki belese az ablakon, különös dolgoknak lehet a tanúja. Mint ha csak a jövőben járnánk. Az ember belép az ajtón, és egy robot üdvözli, angolul. A rendelését egy nagyobbik szállítja ki, rubint vörösen izzó szemekkel. A kávézó recepciós robotját Peppernek hívják. Ő itt a fő attrakció. Az ajtóban fogadja a vendégeket, megkérdezi a hozzáfordulók nevét és életkorát, állandóan szemkontaktusra törekszik, és le tudja olvasni az arcunkról az érzelmeket, ezért érdemes vele megfontoltan cseverészni. Akkora, mint egy 6 éves gyerek, de rengeteg zajt képes utánozni. A tehénbőgéstől kezdve a karambolig és rockzenét is szolgáltat, ha arra van igény. Miközben ő a bejáratnál tevékenykedik, két felnőtt méretű robot az asztalok között egyensúlyozik kávéval, forró csokival a tálcájukon, és ha valaki eléjük áll, udvariasan megkérik, menjen odébb. Még mielőtt arra gondolnánk, hogy a robotok elveszik szegény pincérek munkáját, vagy éppenséggel a Magyarországot sújtó munkaerőhiány miatt helyezték őket szolgálatba, nem árt tisztázni a koncepciót. Az ötlet mögött egy szoftverfejlesztő cég áll, amely integrált rendszereket fejleszt, beleértve a helyi vállalatok mesterséges intelligenciáját is. A kávézó egyfajta bemutató tér. A 7 nagyobb robotot 9 kisebb egészíti ki, amiket ki lehet próbálni, játszani is lehet velük. A cég így próbálja közelebb hozni a robotikát és a programozást a vendégeknek, különösen a jövő generációjának, a gyerekeknek. Ez tehát nem az, amit a Terminátorban és hasonló filmekben látni. Vannak, akik úgy képzelik el a robotokat, mint teljesen önállóan cselekvő és gondolkodó embereket, akik végül átveszik az irányítást az életünk felett. Valójában azonban a robotok azért vannak, hogy segítsenek nekünk, csak úgy, mint itt a kávézóban, mondta el a tulaj. Ha a robotika valaha is az emberi ellenőrzés nélküli mesterséges intelligencia irányába fejlődik, az még mindig nagyon távol van a mai technológiától. Addig is a fővárosi kávézóban lehet azzal szórakozni, hogy a kis játékrobotok fekvőtámaszozzanak, vagy eltáncolják nekünk a Gangnam Style-t. A futurisztikus budapesti kávézó után pedig jöjjön egy szintén előremutató technológia. Itt az önbefűzős cipő. Néhány hónapon belül végre valósággá válik ez a lábbeli, amit a Vissza a jövőbe film trilógia óta követel magának a rajongó tábor. Most egy kett csináló videó is készült róla. Melyik techrajongó ne emlékezne a Vissza a jövőbe azon jeleneteire, amikor a főhős Marty McFly felugrik egy légdeszkára, vagy épp felhúzza az önbefűzős cipőt. Előbb itt egyébként néhány évvel ezelőtt már bemutatták, igaz, csak a prototípust, és azt is csak egy speciális pályán lehet használni. Az önbefűzős cipő viszont nagyon közelít afelé, hogy valóság legyen belőle. Az egyik cég korábban készített már ugyan egy változatot belőle, de az rendkívül drága volt. Így a sportszergyártó fejlesztői arra adták a fejüket, hogy legyen belőle egy megfizethető változat is. Nos, idén tavaszra ígérik a lábbeli érkezését. Közzé is tettek egy előzetes videót, amiben amerikai profi kosárlabdázók próbálják fel az önbefűzős cipőt. Bár a terméket nem látjuk, az kiderült, hogy okostelefon segítségével lehet parancsot adni neki. Mindez komoly előrelépés a néhány évvel ezelőtti modellhez képest, ami nem volt képes a vezeték nélküli kapcsolatra, és fizikai gombok segítségével lehetett működtetni. Megérkezett tehát a jövő, itt az önbefűzős cipő, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.